kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
21 óra.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Hírek a Szent István Rádióban.
Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak. Éves alapon gyorsult az infláció. Az élelmiszerek ára 5,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. A költségvetés stabil, az Európai Bizottság felfüggesztette a túlzott deficiteljárást, a soha nem látott mértékű adócsökkentéseket pedig a kormány biztosítja a családok részére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A költségvetési hiányt a kormány a tavalyi 4,9%-ról idén 4,1%-ra dolgozza le. Idén a büdzsépénzforgalmi hiánya 4774 milliárd forintot tesz ki, az év első 5 hónapjában a hiánycél 58,6%-a teljesült, tudatták. Megszavazta a parlament a 2025-ös tavaszi adócsomagot. Titkos szavazással megválasztották Polt Péter eddigi legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság elnökévé, és megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, mindketten 134 igen szavazatot kaptak a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank nem alapíthat vagyonkezelő alapítványt, a jegybank által létrehozott alapítványok pedig gazdasági tevékenységként nem végezhetnek befektetési és vagyonkezelési tevékenységet, illetve nem bonyolíthatnak egyéb pénzforgalmi ügyleteket, mondja ki az új jogszabály, amelyet most fogadtak el a parlamentben. Mint ismeretes, az MNB alapítványával kapcsolatban az állami számvevőszék visszaélések gyanúját fogalmazta meg, amely alapján nyomozás indult. Az országgyűlés többsége elfogadta az igazságügyi törvények módosításáról szóló csomagot. Az egyik legfontosabb változás, hogy bevezetik a vagyoni elégtétel intézményét a határidő túllépések visszaszorítására. Lehetővé teszik a bíróknál, az ügyészeknél és a közjegyzőknél, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően a 70. életévükig aktívak maradjanak. Magyarország számára jó hír az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás véglegesítése, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Brüsszel viszont foghatja a fejét, fogalmazott Szijjártó Péter. Nincs uniós vámmegállapodás az Egyesült Államokkal, de vámokat vezettek be a kínai autóiparral szemben, szankciókat Oroszországgal szemben, az európai versenyképesség ezért durván lejtmenetbe került. Brüsszel újra azt követeli, hogy Magyarország törölje el a rezsicsökkentést, hívja fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz uniós parlamenti képviselője elmondta, az Európai Bizottság közzétette a Magyarországnak címzett gazdasági követeléseit, az ország specifikus ajánlásokat, és minden, ami abban van, káros lenne a magyar családoknak, fogalmazott. Rámutatott, a bizottsági ajánlásban az is szerepel, hogy ki kellene vezetni a kamatcsapkákat, azonban ha ezt megtennénk, akkor jelentősen növekednének a hitelek törlesztő részletei. Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót tartanak, és idén már negyedszer találkozik Irakli Kobakidze miniszterelnökkel. A kormányfő kiemelte, a magyarokhoz hasonlóan a georgiaiak sem hajlandóak behódolni a brüsszeli bürokrácia zsarolásának, ezért nyitnak egymásra és nyitnak a világra. A mezőgazdaság területén különösen fontos az együttműködés, hiszen Magyarország tapasztalatai és innovatív megoldásai segíthetik Georgiát a fenntartható fejlődés és az agrárgazdaság modernizálása terén. Ezt emelte ki az agrárminiszter, miután a georgiai környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterrel folytatott tárgyalást. Nagy István közlése szerint több területet érintő együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírtak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek beadásában. A szervezet közlése szerint 154 ezer kérelem közül 102 ezeret a szakemberek segítségével adtak be a gazdák, ez több mint 1662 millió hektárt jelent. Az egészséges táplálkozásért indított országos szemléletformáló kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Szeretnék hitelesen bemutatni az állati eredetű termékek jelentőségét, cáfolva a velük kapcsolatos tévhiteket, és párbeszédet kezdeményezze a fogyasztók és a hazai élelmiszertermelők között. Los Angelesben több tucat embert vettek őrizetbe a rendőrök, mert a kihirdetett kijárási tilalom ellenére is folytatták a tiltakozást. Kevin Newsom, Kalifornia kormányzója azt ígérte, az államhatóságai megbirkóznak az erőszakossá fajult tüntetésekkel, és a törvény teljes súlyával felelősségre vonják az elkövetőket. A kormányzó a Trump kormányt okolta a helyzet elfajulásáért, az elnök viszont a közrend elleni átfogó támadásnak nevezte a történteket. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, főként az észak-keleti ország részben képződhetnek gomoly felhők, de csapadék nem hullik. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rostás Bea Piros szobrászművésszel a hivatásáról és művész karrierjéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Mai vendégem számos szakmai díjjal büszkélkedhet, rengeteg kiállítás őrzi az ő munkásságát, és a világ több országában is láthatóak a művei. Hát röviden, tömören ennyit mondanék most erről, de részletesen is megismerjük mindjárt a műsorban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Mesélj egy kicsit a kezdetekről, mikor döntötted el, hogy ezen az úton mész, és hogyan alakult a te karriered?
Ugye, hát a gyermekkoromban sokan mondják, hogy én is rajzoltam gyerekkoromban, én nem nagyon rajzoltam gyerekkoromban. Én átalakítottam dolgokat, mint például a babát, a legót ráraktam a radiátorra, tehát szerettem így átformálni dolgokat. Tehát mondjuk, hogy itt már talán kifelülött az, hogy szeretek alkotni, és ugye a szobrász munkája az a rombolásból lesz alkotás főleg elsősorban, tehát hogy anyagot átalakítunk. 13 éves voltam, én a Egerbe jártam a Angol Kisasszonyok Leánygimnáziumába. Ez azért fontos állomás az életemben, nem csak azért, mert én magam választottam ezt az iskolát, tehát nem családi nyomásra, hanem én magam szerettem volna egy nagyon katonai rendű, egy nagyon egy hittelteli iskolába járni, ahol tartást adnak. És megtanítanak arra, hogy majd az életben ne törjön be engem se politika, se főnök, se ember, hanem egy ilyen nagyon erős egyéniséget faragjanak belőlem. Különben már akkor is elég egyéni voltam, mondjuk így. Úgyhogy azért ott is megküzdöttek velem 8 év alatt. Ez az Angol Kisasszonyok, ez volt a Magyarországon az első ilyen katolikus tángimnázium. Itt Egerben. Úgyhogy én abban az osztályban végeztem, ami az első, mi voltunk ugye a példa, a kísérleti nyuszik. 41-ből 26-an maradtunk ott. Kicsit ki is lógtam a sorból, mert hát ahogy mondták a többiek, kicsit különc voltam, mert én nagyon örökmozgó, szuperenergikus gyerek voltam. Most is az vagyok, csak már most az én nyugszom. Úgyhogy itt kezdődött el, hogy a energiáimat nehezen tudták lekötni, mert úgy tudok figyelni, hogyha közben jár a kezem. Na, ott ugye fel kellett tenni a padra a kezet. Na most úgy figyelni, ez egy kicsit beszűkítette a mozgáskörömet, és akkor kiderült, hogy az agyag az nekem anyagom, és akkor kezdtem járni a kerámia szakkörbe, és akkor jött egy jó pár családi tragédia, amit ugye nehezen dolgoztam fel érzelmileg, és akkor egyre jobban elmélyültem ebben kerestem a kifejezést ezekben az anyagokban. Először ugye agyagban, aztán 15 évesen eldöntöttem, hogy szobrász leszek, de ott már kiderült számomra, hogy az agyag nem elég, hanem nekem kő kell. És megálmodtam 18 évesen, hogy én 80 évesen már úgy ülök a kertben a családdal, hogy ott már jó sok kőszobrom lesz a világban. Úgyhogy itt indult minden, és én nagyjából magamat készítettem fel, jártam mesterekhez, de én azért nagyon-nagyon tornádó, tempójú gyerek voltam, tehát engem leültetni 3 órára igen nehéz volt. Úgyhogy én bementem, lerajzoltam, tovább mentem. Én Ferenc Tamást nevét megemlíteném, ő a Dobó Gimnáziumban tanított rajzot, és ő az egyetlen, aki igazából tudott velem úgy bánni, hogy rakott lehető dolgokat a csend életbe, hogy érdemes legyen lerajzolnom. Vagy hozott jóképű fiúkat, akiket le tudtam rajzolni. Tehát, hogy úgy megtalálta a módját, hogy oda vonza a figyelmemet, és megragadjon. Majd később ugye jelentkeztem Pestre, Képzőművészeti Egyetemre. Ott végigmentem 3 fordulón, de a képzőre ugye bekerülni mai napig nagyon nehéz elsőre. És akkor volt jelmezdíszlettervezés, tanultam Pesten egy évig, az, meg grafikát, aztán mentem Pécsre, és akkor Pécset végeztem egyetemen. Ez volt ugye az első állomás, amikor annan mondhatom, hogy akkor profi, ment, hogy szobrász lettem.
És akkor innen viszont vezetett tovább az út, hiszen külföldön is végeztél egyetemet. Erről mesélj.
Így is van. Ugye itt 2004-ben én diplomáztam ugye a Pécsi Tudományegyetemen, és hát a doktorira, ahol akkor még elküldött a Keseri Ilona, mert hogy jelentkeztem, de azt mondták, hogy menjek elő világot látni. Jó, én ezt igencsak komolyan vettem. Tehát közben jelentkezgettem én doktorira Magyarországon is 2 Pécset, 1 Pesten, de aztán valahogy így nem éreztem, hogy hinnének bennem, hogy én csinálom, én faragom ki ezt a követ, mert akkor már elkezdtem szimpozionozni. Ez a szimpozion az, amikor kiválasztanak kb. 400 szobrászból 10-et valamelyik országba, hogy annak a szobrásznak a projektjét szeretnék azon a téren, vagy a parkba látni. És akkor van egy hónapunk, vagy 2 hónapunk kifaragni hatalmas méretű köveket. Ezt csináltam mint 17 évig életemben, de közben volt egy állomás, a doktorit ugyanis nem adtam fel. Az, hogy én hogy doktorit végezzek, 2 szempontból volt fontos. Egy ugye, hogy egyszer majd tudjak tanítani egyetemen, ami úgy gondoltam, hogy majd egyszer megöregszem, és már nem bírom új a flexet, akkor majd tanítok. 2 pedig, hogy ne ragadjak le, hogy ne legyen ugyanaz, hogy ismétlem a szobraimnak a témáját, vagy úgy ismétlem önmagam, hanem hogy tanuljak új kultúrát, új nyelvet, és így kerültem ki a Prima díj megnyerése után Törökországba.
És Törökországban mi történt veled? Hogyan tértél utána vissza, és mennyire volt könnyű egyáltalán visszatérni utána Magyarországra?
Ugye én azért nem terveztem Európába menni doktorizni, mert hogy szeretem Európát, de úgy gondoltam, hogy nem tud már újat adni, mert megy a barokk, a reneszánsz, angolul beszélnek, németül, és ezek közül nem volt kihívás. Törökországban nagyon szerettem a ételeket, és nagyon jó márványaik vannak, úgyhogy ez már hívogató volt. Nekem van 13 köztéri szobrom Törökországban. Akkor még nem volt annyi, nyilván akkor talán 7 volt, vagy 8. Úgy, és én nagyon szerettem ott lenni, mert nagyon jó volt a darusokkal együtt dolgozni, jók voltak a szerszámok, jó volt a kő, tehát ez engem minden bevonzottam így a szakmabeli dolog. És ott vártak engem, annak ellenére, hogy ugye ott muszlim vallás van, vártak engem nőként is a szobrászok, mert hogy én a későbbi mestereimmel én azelőtt együtt dolgoztam kollégaként, nemzetközi szinten. Viszont ott átfordult a kocka, mert hát egy kicsit nagyon gyorsan kiderült, hogy ott törökből kell nyelvvizsgáznom, ráadásul felső fokon, ami óriási meglepetés volt 6 héttel a felvételi előtt, úgyhogy a prima díjamat rögtön befektettem a török nyelvtudásomba, kikértem a legjobb tanárnőt, de ezt úgy kell elképzelni, hogy törökről törökre. Tehát ott nem angolról vagy magyarról, hanem törökről törökre. Az a jó, hogy a török nyelv nagyon hasonlít a magyarhoz. Tehát a nyelvtan nagyjából ugyanúgy épül fel, mint a miénk. A miénk nehezebb különben. És mivel ugye zenész is vagyok, tehát hogy jó a hallásom, ezért aránylag gyorsan tanulok nyelvet. Így ezt sikerült megvalósítanom, de attól függetlenül nagyon nehéz évek voltak kint. Tehát azért nőként egyedül ebben a szakmában, hogy egyáltalán bárhol a világban mindig voltak küzdelmeim. Sokszor ugyanis ott van még ez a nőnek a fakanávaló, attól, hogy tudok főzni, attól még a követ is meg tudom munkálni, különben szeretek főzni. Minden esetre ott azért nagyon küzdelmes volt, nem csak azért, mert más vallás, meg kellett tanulnom, hogy mit szabad, mit nem, szembe nem szabad nézni, mert az kihívás, takarni kell a kontaktot, hogy mi látszódhat, mi nem, mikre kell oda, teljesen más a humor, az nehéz volt. Azt megtanulni, de aztán 5 év alatt elég jó belerázottam. És nagyon sikeresen végeztem, egy nagyon kitűnő vizsgával török nyelven. Én magam írtam meg a doktori disszertációt, ami nagyon nehéz volt. Egy az ilyen jó 100 oldalas, kiszedtek 11 oldalt, mert volt érzékeny téma. A témám a bűn és a megtisztulás a kortárs művészetben. Tehát olyan dolgokat percegettem, ami észrevettem, hogy hasonlóság a vallásunkban, vagy például olyan tárgyakat ragadtam ki, hogy mondjuk van a könyv, a Biblia, a Tóra, a Korán. Van egy könyv, ami ugye a megtisztulás, vagy ugye a megtisztuláshoz vezet, ez a purifikációhoz. És akkor megcsináltam a könyvet szappamból. Tehát, hogy kiválasztottam olyan tárgyakat, ami igazából közös az összes vallásban, és mind azt a célt szolgálja, hogy akkor én a bűntől megszabaduljak, vagy mi az, ami mindegyik vallásban mondjuk, amikbe bele tudtam kapaszkodni, hogy minden vallásban, minden kultúrában megjelenik. De azt mondták, hogy Beáta maga már annyi követ faragott, ugye mai nap, most leszek 46 éves, van már 60 köztéri szobrom, tehát tényleg azért egy pár kő átment a kezem közt, ráadásul ezek nem kicsi kövek, sokféle kő is. Úgyhogy mondták, hogy akkor most kortárs munkákat szeretnének, ami nekem azért egy nagy kihívás volt, mert én azért egy klasszikus úton indultam el, de legtöbbet ilyen keleti országokba hívtak. Ahogy ott voltak mindenféle vallások, de ugye hát azt gondoljuk bele, én voltam Ománba, Iránba, törökök közt, Dubajba, Indiába, Kínába, tehát aztán tényleg mindenfelé voltam, és nagyon sokszor nem lehetett figuratív ábrázolást vinni oda, tehát hogy már projektet se, mert a vallásuk tiltja. Uh-huh. Úgyhogy akkor ehhez kellett alkalmazkodnom, és én mindig valahogy ilyen, tehát én nem ilyen, tehát mondhatjuk ilyen figuratív, absztrakt munkáim vannak, ami azt jelenti, hogy figurát rakok oda, csak én azt mondom, hogy a mesefigurám, van annak feje meg lába, vagy ami fontos, de hogy általában rólam, vagy az életemről szólnak ezek a történetek.
A nő az egy nagyon fontos dolog a te életedben, mert mint hogy annak a megformázása, mit mozgat ez meg benned?
Nekem édesapám elég korán meghalt, 31 évesen, úgyhogy másfél éves voltam, ezért nekem az anya szerepe ilyen triplázott, erős jelenlét az életemben, a mai napig hál' Istennek. Úgyhogy anyám volt, anyám, apám egybe, bár a nagypapa segített, tehát volt ott az én férfi, meg ugye a testvérem is fiú, Péter, de mégiscsak ott volt az, hogy anyának kellett ott végig mellettünk lenni, és ő engem támogatott különben az utamon végig, a mai napig, tehát ő az, aki mindig visszarúdos, mikor letérek róla, hogy fiam, nem ez volt az álmod. Bár ez a fiam, ugye ezek a lapáccsal a kezemben, én vagyok nyilván a fiam. Tehát van ez az erős anyai jelenlét az életben, életemben. Aztán volt, amikor 15 éves voltam, akkor majdnem elvesztettem anyukámat, és akkor ott döntöttem el, hogy én szobrász leszek. Tehát van ugye ez az anya jelenlét. És akkor ott van az, hogy ugye én is nőből vagyok, ráadásul ugye angol kisasszonyoknál csak lányok voltunk az iskolába. Ott ugye ez a önmagunkba befordulás, önmagunk megismerése, tehát önvizsgálat, ezek. Tehát ez egy abszolút egy ilyen női lélek. Aztán nyilván kibontakoztam én is nőként, nyilván jött a szerelem, a kapcsolatok, aztán jó későn én is férhez mentem. Úgyhogy nagyon sokat boncolgattam a nőt, a egyetemen is, meg később az anyaság témát is. Úgyhogy most meg jó sok gyerek van, aki ide jár, úgyhogy mindegyiknek úgy mondom, hogy az anyja vagyok szinte. Úgyhogy ez az anyaság, ez meg a nő téma, ez a mai napig, ez ilyen lelőhetetlen.
Oh,
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Rostás Bea Piros szobrászművésszel a hivatásáról és művész karrieréről beszélgetünk.
Beszéltél a kőről és az agyagról korábban, de egyébként milyen anyagokkal dolgoztál már az életed során, és mi az, ami a kedvenc ezek közül?
Ahogy nem nagyon szerettem, az a hó, mert az elolvad. És akkor csináltam, Kínában is faragtunk 4,5 méteres havat, meg Törökországban is, de azt, hogy állandóan leesik a hó mellé, és azt kell lapátolni, a kő mellé is leesik a kő, de azt egyszer ellapátolod, az ott marad. Úgyhogy nekem a kő a szívem csücske, mert az egy misztikum. Az agyagot szeretem, mert az nagyon könnyen formálható, gyorsan. Én ugye 13 éves korom óta dolgozom agyaggal, úgyhogy elég sokat dolgoztam nagy méretben is. Törökországban is, Szerbiában is van 2,5 méteres munkám. Az egyik fémmel van kombinálva. Törökországból dolgoztam kenderrel, szalmával, szappannal, fűszerekkel, papírral, kenyérrel, a csodálatos kenyérszaporítást. Nem volt pénzem, és akkor ültem a konyhába, hogy most hogy fogom megoldani ezt a feladatot, mert hogy ugye a bűn és megtisztulásban én meséltem a törököknek a csodálatos kenyérszaporítás történetét. Nagyon jó, de hogy fogom én ezt nekik reprezentálni? És kitaláltam, hogy nincs pénzem, de van otthon liszt. Úgyhogy volt bors, meg gulyáskrém, úgyhogy megcsináltam vagy 80 darab Jézuskát, és szépen felraktam őket szöggel fel, hát így felcuppantottam nagyjából őket a falra. Ezzel jól telepakoltam egy szép nagy műterem falat a műterembe, és akkor meséltem a törököknek ugye a történetet. És ahogy kiszáradtak ezek a kenyerek, leestek a földre, és több millió darabra törtek. És akkor innentől kezdve bizonyítva volt, mert hogy tehát ott volt előttük, és így tehát a mai napig emlékeznek rá mestereim. Tehát ez egy annyira lenyűgöző példa volt például arra, hogy lehet reprezentálni vizuális, művészeti módon, még művészeknek is, egy teljesen más vallást, vagy egy hitet, vagy egy bármilyen történetet. Úgyhogy ez például egy nagyon jó példa volt rá.
De ez óriási kreativitás kell. Tehát azért... Igen. Azért ez nem mindenkiben van meg.
Igen, hát szoktam mondani itt ugye a tanítványoknak is, hogy a tehetség nem mindenkinek adott, a szakma az megtanulható. Lehet fejleszteni mindenkit, nem csak gyereket, felnőtt, gyereket könnyebben különben, valamilyen szintig, de hogyha valaki ugye tehetséges, ez a pont, amikor ha nem gondozod és nem fejleszted a tehetséget, az bűn, én úgy gondolom, mert akkor kaptál jó Istentől valamit, ami nem mindenkinek adatott. Hát a kreativitás az meg az egész életünkben, tehát hogy az, hogy túléljünk Covidot, meg olyan dolgokat, amikor nem jön tanítvány, vagy nincs munka, vagy nincs mit tenni, miből csinálunk, hogyan, tehát ez igazából az élet minden területén ugye fontos nekünk a kreativitás.
Kicsit még térjük vissza a nő témára, mert hogy van egy olyan terved, álmod, célod, hogy itt Egerben egy köztéri szobrot készíts, és ennek is a témája a nő.
Nagyon kötődöm Egerhez, nagyon szeretem Magyarországot is, meg Egert is, meg a ittenieket is. És én úgy gondolom, hogy ki, ha nem én, csinálja meg ezt az egri nőt. Csodálatos, hogy van dobószobrunk, meg gárdonyunk, meg vannak már gyerekek a patakparton, meg van itt minden, de hol vannak az egri nők? Én egy egri nők szobor csoportot szerveznék, vagy szeretnék alkotni, mert hogy már több nő is jelentkezett Egerbe, akik szeretnének benne részt venni, mint modellek. És minden nap elmegyek a Zöldsziget mellett, amit kinéztem, hogy majd ott, hogy, és minden nap köszönök, hogy itt van ez a szobor, már csak még a többiek nem látják.
Ez hol lenne pontosan ez a helyszín?
Megmondom. Jó? Megmondom, csak azért, hogy nehogy lestoppolják mások. A vasútállomásnál, okay. Ahogy kanyarodunk ugye a színház felé, meg megy felfelé az út, ott van egy benzinkút, és ott van egy Zöldsziget, van ott egy madár, de ez egy már fentebb. Ahogy jövünk be a belváros felé, na ott lesz ez a szobor. Úgyhogy mihelyest lesz a lehetőségem, és a műtermet már úgy otthonossá tesszük, és beindul újra az élet. Szeretném elkezdeni ennek a projektjét kidolgozni, és hogyha már több terv lesz, vagy úgy kifor, akkor ezzel kicsit bekopogtatok a városnál majd.
Mit jelent számodra az alkotás?
Ez olyan, hogy én már a reggelit is megalkotom. Tehát az alkotás így az élet minden. Tehát a környezetemben nagyon fontos, hogy minden szép legyen, kreatív, esztétikus, művészi. Tehát nekem megvan erre az igényem. De ugyanakkor meg az alkotás, tehát ez a belső késztetés, ez olyan, mint a kenyér, egy falat kenyér. Tehát aminélkül nem tud az ember létezni, vagy a víz. Tehát, hogy amikor nem tudok alkotni, akkor így teljesen le vagyok blokkolva, és akkor így szétrobbanok. Tehát ez így feszít. Úgyhogy hogy nekem ez lételemem.
Érintettük már itt a tanítást, mert hogy egy összművészeti alkotó műhelyet hoztatok létre a férjeddel közösen. Erről mit lehet tudni? Mikor hoztátok létre, és kik a tanítványaitok, és mi történik itt nálatok?
Mikor végeztem a doktorin, én már feladtam, hogy én valahol férjhez megyek, mert most visszatérek Törökországba, ott már addig nem, akkor már nem, akkor ez már így alakul a életem, az már a művészet. És akkor történt ez az isteni csoda, hogy Szerbiába találkoztam a párommal, aki lecsapott rám, úgyhogy nem engedett el tovább. És ő azt mondta, hogy nem megyünk Törökországba, hanem akkor kezdjük Szerbiába, és elkezdtünk Szerbiában élni, majd terveztük, hogy jövünk ide haza. És én ugye akkor már rájöttem, hogy ha már most férjhez megyek, akkor valószínű, hogy itt majd itt családot is kéne alapítani, tehát így el kell kezdeni nőként is létezni az életemben, nem csak szobrászként. És akkor jöttek ugye ezek a problémák, hogy ugye hát akkor nem lehet azt, hogy én fogom a bőröndömet bármelyik hónapban is elindulok a flexemmel faragni, hanem akkor itt egy családot kell alapítani, otthont kell teremteni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor hozzunk létre valamit, amiben mindketten részt tudunk venni, és amit mi fogunk felépíteni a férjemmel. Ugye Andrea Jovics, ő illusztrátor, grafikus a férjem, és most éppen Ofó bácsi is, aki tanítja rajzolni a gyerekeket Egerben, angol nyelven különben, ő is több nyelven beszél, és ő is nagyon szeret utazni. És itt mindent próbálunk, tehát itt építészektől, mérnököktől kezdve, eljön az állatorvos, hogy megtalálja magát, az egész kicsi 3-4 éves gyerekekig, inkább a 4 éves kortól foglalkozunk igazából minden korosztállyal, és egyéni fejlesztés van nálunk, tehát hogyha itt van 10 gyerek, akkor 10 gyerek más csinál. Minden évben nagyon szerencse, hogy van Egerben a Teleki Klára művészet pártoló, aki összefogja az elmúlt év, már mondhatjuk, hogy évtizedben, az egri művészek nagy részét, illetve a fiatalokat, és ő az, akinek lehetősége van arra, hogy galériákban szervezzen kiállításokat. Ő nekünk nagy segítség, mert mindig számít ránk, mindig támogat abba, hogy ad helyszínt. Mi minden évben csinálunk szóló kiállítást a férjemmel, hogy tartsuk a szintet, meg azért, hogy legyen inspiráció, hogy mi magunk is alkossunk, ne csak a gyerekeket motiváljuk, de közben azt is, hogy motiváljuk őket, hogy lássák, hogy amúgy hogy kéne ezt csinálni. Különben van a kiválasztott tanítványok kiállítása.
De hogyan látod a művészek sorsát ma? Azért itt beszéltél nehézségekről, nagyon színes életútról, amit te bejártál eddig. Hogyan érzed most magad művészként, és akik ezen a pályán képzelik el a jövőjüket, nekik mit lehetne üzenni?
Ja, aki a művésznek áll, az, ez egy létforma. Tehát ez nem művészkedés, és nem kézműveskedés. Tehát mikor mondják, hogy az én gyerekem is szeret kézműveskedni, jó, de ez itt nem az a hely. Tehát itt nem mondom, hogy itt művészeket képzünk. Nem lesz mindenki művész, de ha már segítettünk az esztétikai érzékében fejleszteni, vagy bármilyen az életútján, az már jó. Aki művésznek áll, az tudja, hogy hol van kenyerünk, hol nincs. Én mikor 15 évesen odaálltam édesanyám meg a bátyám, én mondtam nekik, hogy én szobrász leszek. Elfogadjátok ezt, mert néha bekopogó zsíros kenyéré. Vannak fent is lentek. Nyitottam meg múzeumot Kínában, úgyhogy közben anyukámnál laktam a Cseboxban egy kis szobában. Úgyhogy ezek ilyen fent lent, egyik pillanatban még masán repülsz, a második pillanatban meg nagyjából éhen halsz, és egy rabszolgamunka, tehát, hogy ez egy ilyen non-stop bizonyítanod kell, állandóan talpon kell maradnod, ha nincs anyag, akkor is. Tehát ezt valaki felvallja, nagyon sok művész különben elmegy valamilyen biztos állásban, de amellett nagyon nehéz művészkedni. Még nekünk is, akinek ugye a műterembe jönnek a tanítványok, még nekünk is nehéz időt szállni, tehát nekünk is éjszakázások vannak, mikor kiállítás van. De nem cserélnénk el semmiért. Tehát ez ugye nem a gazdagságról szól, ez nem az üzletről szól, hanem arról szól, hogy este leülünk a férjemmel a kis vacsora mellé, és átbeszéljük, hogy milyen jó is volt ez a nap, mert mondjuk az egyik gyerekünk milyen gyönyörűt rajzolt, vagy azért, mert haladtunk mi is egy kicsit az utunkon.
Ti egymásnak a legnagyobb támaszai vagytok, azért ezt mondhatjuk.
Most már 8 éve, és különben soha nem gondoltuk, hogy valaha ilyen társat kapunk. Én nem terveztem művésznek a felesége lenni. Úgy gondoltam, hogy egy bolondból egy is elég egy családba. De ez így óriási, mert mindenkinek megvannak az erősségei, meg a gyengeségei, és ezt fel kell ismerni, és hagyni a másikat kibontakozni, még akkor is, ha itt kicsit vissza kell fogni magad, mert te meg tudnád csinálni gyorsabban, de ő jobban csinálja. vagy ő precízebben csinálja. Tehát, hogy meg kellett tanálnunk, hogy ki miben jó, és a gyerekeket is így osztjuk fel különben egymás közt, hogy kinek mi ki tud adni többet. Most költöztünk egy új műterembe, ami egy óriási lépés, mert végre mondjuk azt, hogy egy hozzánk méltó műterem, ahol elfér azért egy 20 tanítvány, tudunk már a rajzfestészet mellett szobrászatot is tanítani, ez nekem nagyon nagy fájópontom volt, hogy szobrászként nem tudok szobrászatot tanítani, illetve nem tudtam szobrot csinálni, mert nem volt helyem. Magyar Labdarúgó Szövetségtől a Pól Sándor játékvezetőnek készítek egy bronzdombornművet Eger belvárosába, úgyhogy végre visszatérhetek a szobrász létemhez, illetve a féremnek is van egy pici szobája, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most lesz az, hogy így hazataláltunk, hogy így megtaláltuk a helyünket. Várhatóan az Egri Egyetemen is meghívást kaptunk, hogy ott is kezdjünk el órát adni, és ugye ott van ez az Egri Nők szoba is még, amit nagyon szeretnénk. Meg ugye a családalapítás, ez egy állandó történet.
Hát ennyi minden mellett én nagyon-nagyon sok sikert tudok csak kívánni neked, nektek, mert hogy tervek vannak bőven, és ez egy fantasztikus dolog, amit csinálsz és csináltak, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rostás Bea Piros szobrászművésszel a hivatásáról és művész karrieréről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Béki Ildikóval beszélgetek, aki a Best Ironing vasalás franchise megálmodója. Kedves Ildikó, honnan jött ez az ötlet, hogy te egy vasalással foglalkozó vállalkozást fogsz professzionálisan végezni? Most már mondhatjuk azt.
Igen. Hát az ember a saját problémáját érzi mindig a legerősebbnek, és én nagyon hosszú éveken keresztül, 22 évig egy multinacionális cégnél dolgoztam. Időközben lett két gyermekem, és hát őszintén megmondom, a vasalással mindig hadilábon álltam.
Szerintem ezzel nagyon sok nő így van.
Nem azért, mert nem szerettem, mert szerettem vasalni. Az időhiány volt a legnagyobb faktor ebben a problémában, és számtalanszor jártam úgy, hogy reggel pont amit fel akartam venni, az nem volt kivasalva.
Azt mondtad, hogy multinacionális vállalatnál dolgoztál. Ott milyen területen?
Ott sales értékesítési területen dolgoztam. Az egyik legnagyobb kozmetikai ipari cégnél voltam vezető beosztásban.
Na, és akkor megálmodtad, hogy te egy vasalással foglalkozó vállalkozást fogsz elindítani. Ez mikor történt, és hogy jött az ötlet?
2020 elején volt az, amikor hát úgy igazából teljesen besukaltam, és már egy ideje járt a gondolataimban, hogy valami saját vállalkozást szeretnék, és egyszer csak, mint egy szikra, beütött, hogy én vasalással fogok foglalkozni.
Ez fantasztikus.
Mert valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki ezzel a problémával küzd. Mi minden családilag döntünk el, ezt elmondtam a férjemnek, aki első pillanatban azt gondolta, hogy én ezt nem gondolom komolyan, hanem csak hülyéskedek, és másnap úgy jött haza, hogy szerinte is ez egy jó ötlet, vágjak bele. És akkor elkezdtem piacot kutatni, mindenféle dolgokat föltérképezni, hogy milyen gépekkel, hogyan lehet. Stopperórával kezdtem el vasalni, hogy mennyi idő alatt, mennyit lehet vasalni, stb. Tehát úgy azért, hogy rentábilis lesz egy ilyen vállalkozás.
És akkor ez simán így otthon a mosószobába, ahol kialakított helység volt a vasalásra, ott elkezdted méregetni, hogy egy inget mennyi idő alatt vasalsz ki, egy ágyneműt, tehát így indult ez az egész?
Nem, tehát én már akkor tudtam, hogy ezt nem ilyen háztartási módon szeretném csinálni, hanem professzionálisan. Legelőször kerestem egy olyan gyártócéget, aki professzionális vasaló berendezéseket árul, meg is találtam, vásároltunk egy ilyen gépet, és akkor elkezdtem felépíteni a vállalkozásnak a marketing hátterét és minden egyebet, és akkor jött a COVID.
Nem könnyítette meg a helyzetet.
Az egyáltalán nem könnyítette meg a helyzetet, mert az első hullám után májusban volt az indulásunk, azonban mivel akkor felértékelődött a higiéniának a szerepe, ezért volt létjogosultsága a vállalkozásnak, és nagyon szépen elkezdett fejlődni a vállalkozás, az ügyfeleknek bebizonyosodott, hogy van erre a szolgáltatásra igénye, és szeptemberben meg is nyitottam a vasaló szalonomat Szolnok belvárosában.
Hát szívből gratulálok, és kik voltak az első ügyfelek?
Elfoglalt emberek az ügyfeleim, akiknek nincs idejük vasalni, vagy több gyermeket nevelő családok, ahol annyira sok vasalatlan ruha halmozódik föl, hogy már anyuka nem bírja ezt fizikailag.
Tehát akkor ők lakossági ügyfelek.
Igen, igen, főként a lakosság a célcsoportunk, mert az a missziónk, hogy a családoknak segítsünk a háztartási munkaterhein. Persze vannak úgymond közületi ügyfeleink is, de nekünk a lakosság a célcsoport. Ez elsődleges, igen.
És akkor ugye most már úgy tudom, hogy nem csak Szolnokon végzitek ezt a nagyon hasznos szolgáltatást.
Igen, a vállalkozás legelején már a gondolataimban megfogalmazódott, hogy én az egész országban szeretnék a családoknak segíteni, nem csak Szolnokon, és 2023 elején elindult a franchise hálózatunk. Jelenleg már 8 ponton van az országban Best Ironing vasaló.
Gratulálok!
Köszönöm szépen! Az a célunk, hogy minden nagy településen, legalább megyeszékhelyen legyen ilyen szolgáltatás. Egy 25-30 ezer fő fölötti településen már van létjogosultsága egy ilyen vállalkozásindításnak.
És azt megosztanád a kedves rádióhallgatókkal, hogy mely városokban működtök most?
Szolnok volt az első bázis, a második Jászberény Nagykáta, ő így egyben van, Gyöngyösön, Miskolcon, Tatabányán, Cegléd és Nagykőrös, ők is így egyben vannak, és most március 3-án megnyitott Szeged, és már Budapestet is kezdjük bevenni, ott az Érd, Török Bálint és Budaörs régióban elérhető a szolgáltatás. Jelenleg tárgyalások folynak Budapesten még, és a Balaton környékén is.
Én úgy gondolom, hogy ennek biztos, hogy lesz fizetőképes kereslete, mert ez nagyon sok háziasszony életét, és nagyon sok család életét megkönnyíti ez a szolgáltatás.
Igen, vannak olyan ügyfeleink, akik hetente, két hetente veszik igénybe a szolgáltatást, tehát főként törzs ügyfelek, azonban vannak olyan ügyfeleink, akik jön a tavasz, a nagy takarítás, és akkor rendszeresen évek óta a függönyeinket hozzánk hordják vasalni, mert azt már nem tudják otthon, nem szeretik, nagyon nagy felületet kell kivasalni, rengeteg időt vesz el, úgyhogy vannak ilyen alkalmi ügyfelek is, akik visszatérőek, de
szezonálisan.
Szezonálisan, igen.
És akkor elviszi az ügyfél hozzátok a vasalnivalót, elkészítitek, és megy érte?
Kettő választási lehetőség van, vagy elhozza a vasalószalomban, és ott kivasaljuk, és utána jön érte, vagy van minden régióban házhozszállítás szolgáltatásunk is, amikor elmegyünk érte, és a gyönyörűen vasalt ruhákat pedig visszaszállítjuk. Így már valóban csak annyi dolga van az ügyfélnek, hogy betegye a szekrénybe, mert mi méret szerint, típus szerint, akár szín szerint is sorba rakjuk, hogy ezzel is könnyítsük az ügyfeleknek az otthoni dolgait.
Hát ez óriási segítség. Kedves Ildikó, kinek és hol ajánlanád a szolgáltatásotokat?
Ha ügyfelek szempontjából nézzük, akkor szinte mindenkinek, akinek ez egy óriási nagy segítség a háztartási munkában. Aki viszont szeretne hozzánk partnerként csatlakozni, miért ajánlom? Nagyon sok pozitív dolog van, ami egy franchise rendszernél létezik. Tehát nagyon könnyű azt gondolni az embernek, hogy elindítok egy vállalkozást, és én majd azt üzemeltetem, rengeteg buktatója van.
Bizony.
Egy franchise rendszernél már megvan maga a kialakult egész üzletmenetük, a marketingjük, minden egyéb háttértámogatás. Például aki hozzánk csatlakozik, ő kétnapos vasalási tréningen vesz részt. Tehát ez egy érdekes dolog, mert mindenki azt mondja, hogy tudok vasalni. Igen, de itt arra a minőségi vasalásra van szükség, amit mi biztosítunk. És ha elmegy egy ügyfelünk Miskolcra, vagy Szegedre, vagy Tatabányára, ugyanazt a minőséget kell neki kapnia.
Meggondolom, megosztotok a társatokkal olyan fortélyokat, hogy lehet könnyebben, gyorsabban vasalni, ami nem biztos, hogy minden földi halandó tud.
Ez pontosan így van. Nézzünk egy példát, van egy ing vasalás, és nem mindegy, hogy melyik oldaláról és hogy kezdjük el vasalni, mert ha nem jó oldalról kezdjük el vasalni, akkor a már kivasalt rész össze fog gyűrődni. Ezzel extra munkát okozunk magunknak. Tehát ezeket a fortélyokat is megtanítjuk, aki csatlakozik hozzánk, plusz teljes körű marketing támogatást biztosítunk neki. Egy dolog kell, hogy aki szeretne a csapatunk tagja lenni, szeressen vasalni. Tehát ez egy alapvető elvárás, hogy mindenképpen volt már olyan érdeklődő, aki nem szeretett, és akkor mondtam, hogy akkor ez nem az ő nem üzlete lesz, mert nem ajánlom, ehhez azért kell idővel ki tudja magát úgy nőni a vállalkozás, hogy alkalmazottakra lesz szükség, nálunk is van, tehát bőségesen van benne fejlődési lehetőség.
És először a megyeszékhelyen akár egy személyben is el tudja kezdeni valaki ezt a vállalkozást, és akkor majd idővel, ha kinövi magát, akkor tud alkalmazottat foglalkoztatni.
Igen, nagyon szeretik ezt a vállalkozási típust, például olyan kismamák, akik nem szeretnének a kicsi gyerek mellett visszatérni a 8-9-10 órás munkavilágába, mert ez a vállalkozás egy rugalmasságot ad nekik a napi életükben, tudják a gyerekeket hozni, vinni, betegség alatt meg tudják oldani. Van olyan partnerünk is, aki mondjuk 20 év alatt kiégett a munkájában, amit csinált, és szeretett volna valami teljesen mást, valami teljesen önálló dolgot csinálni, nekik is nagyon ajánljuk ezt a lehetőséget.
A mostani beszélgetésünk az Szolnokon egy irodában zajlik, ahol a női vállalkozóknak van egy fantasztikus segítő közössége, és úgy tudom, hogy itt a női vállalkozókkal együtt tudsz te is dolgozni, tehát egymás munkáját segítitek, támogatjátok.
Igen, a Fekete Anikó által működtetett Organimány csoportban vagyok benne már évek óta. Óriási ereje van a vállalkozói női közösségnek, egymást támogatjuk, segítjük, akár promóciókkal is. Most az egyik vállalkozótárs hölgyel például olyan közös aktivitásunk van. Ő egy stílus és színtanácsadó, Stella Nelly, webshoppal rendelkezik, és van neki egy lakásbutikja. Márciusban, aki a vasalás szolgáltatást igénybe veszi a Best Ironingnál bárhol az országban, egy kedvezményt, kupont kap, ahol a legújabb olasz trendruhákat be tudja szerezni. Tehát tényleg ilyen egymás segítő közösség vagyunk, úgyhogy minden vállalkozónak nagyon-nagyon ajánlom, hogy legyen tagja egy ilyen közösségnek, mert óriási erő van benne.
Ezt én is elmondhatom, itt külsősként megtapasztalom, hogy fantasztikusan összetartotok és segítitek egymást, ez kívülről is teljesen látható.
Ami nagyon fontos, hogy egy ember a vállalkozását belülről látja. Nagyon fontos a külső szem, hogy más hogyan lát bennünket. Mi benne vagyunk a kis saját dobozunkban, és néha nagyon nehéz abból kitekinteni, és amikor pozitív visszajelzést, vagy olyan építő jellegű kritikát kapsz, ami a fejlődésedet szolgálja, az nagyon-nagyon hasznos tud lenni.
Kedves Ildikó, mivel elég egyedi, különleges vállalkozást végeztek, miben látod a te szemszögödből az egyediségeteket, a különlegességeteket? Mi a missziótok? Mi az, ami fontos számotokra?
Hát a legfontosabb az, hogy az egyedi ügyféligényeket kiszolgáljuk, tehát minden ügyfélnek személyre szabottan vasaljuk, hogyha úgy kéri. Ez úgy gondolom a mi unikumunk. A másik az, hogy környezettudatos vállalkozás vagyunk, tehát nagyon figyelünk arra, hogy ne okozzunk plusz hulladéktermelést. Például a ruhavédő zsákot, amivel a válfás ruhákat ellátjuk, mi visszavesszük az ügyfelektől, és 30 zsák után kedvezményre tudják váltani. Amúgy ezzel a zsákkal nem tudnának otthon semmit csinálni, így viszont visszakerül a körforgásba, és nem keletkezik hulladék. Vagy mondhatnék más dolgot is, egy olyan online megrendelő felületünk van, ahol már a megrendelés visszaigazolást is e-mailben kapja az ügyfél, tehát papírt egyáltalán nem használunk. Számunkra ez nagyon fontos. Ami még prioritás nálunk, ez a társadalmi felelősségvállalás. Rendszeresen szoktunk alapítványokat támogatni. Most a legutóbbi támogatásunk februárban volt. Nagyon nehéz választani, mert nagyon sok típusú alapítvány van, akit lehetne támogatni. A mi választásunk most az Anyák az Anyákért alapítványra esett. Mégpedig azért, mert ott olyan családokat, gyermekeket egyedül nevelő anyukák vagy apukák, vagy nehéz helyzetben lévő családok kapják a támogatást, ahol óriási szükség van minden nemű támogatásra, úgyhogy most februárban 75 ezer forinttal tudtuk támogatni.
És úgy gondolom, ez nagyon szép kezdeményezés.
Igen, igen, mi is azt gondoljuk. Épp fölvettem a kapcsolatot az alapítvánnyal, és mindig oda adják, ahol a legnagyobb szükség van erre a segítségre. Úgyhogy ez egy folyamatos kapcsolat lesz közöttünk, ősszel újra lesz egy ilyen aktivitásunk.
Hát úgy gondolom, hogy a munka is egyedi nálatok, amivel foglalkoztok, és ez a kezdeményezés mindenféleképpen példaértékű. Szívből gratulálok!
Köszönöm szépen. A környezettudatos programunkhoz kapcsolódóan például van egy olyan termékünk, ami sehol máshol nincsen, mert hogy ez a mi szabadalmunk, ez a mi védjegyoltalom alatt álló termékünk, ez egy újrahasznosított, papírból készült válfa, amit bárhol, bármire föl lehet használni, logózható, akár irodaházak, cégek, divatáru üzletek, tehát ebben is egy kicsit különlegesebbek vagyunk, és ezt is választhatják az ügyfeleink, nem csak a műanyagválfát.
Ha a kedves rádióhallgatókkal megosztanád, hogy hogyan lehet rátok találni, aki esetleg megunta az otthoni sok vasalást, vagy egyszerűen nincs rá ideje, és szívesen felkeresne benneteket.
Van egy weboldalunk, a bestironing.hu, ezen minden megtalálható. Van egy külön lapfül rajta, ami a franchise lapfül. Ott, ha valakit érdekel, akkor egy érdeklődő kérdőívet ki is lehet tölteni, és egy ingyenes online konzultációra lehet időpontot foglalni, ahol az üzletnetet átbeszéljük. Valamint minden egyes social media felületen rajta vagyunk. Elárulom, hogy a TikTokon vannak olyan praktikák, amit megmutatok mindenkinek, hogy segítségére legyünk az otthoni vasalásban, tehát pici edukációt is azért biztosítunk az ügyfeleknek.
Ez fantasztikus. Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. További sok-sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Béki Ildikóval, a Best Ironing vállalkozás alapítójával Hajdú Mária beszélgetett.
Eljött rég, marad a kép, mi a múltból átjár nálad a menedék. Van ez a kép, ami eljön még. Van, amit a végén értesz tisztán, úgyis rendben van. Van az úgyis, hogy bárcsak tudnék veszteni okosan. Hol az a kép, amit vártam rég. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged üdvözöl ma a hajnal, magad a pont, ide képzelet. Gyere, mindent elmondtam. Dönteni kell jól és rosszul, cselekedj még jobban. Tisztul az ég, itt nem jártam még. Rögtön láttad a szívem mélyén azt, amit más még nem. Ahogyan az érzés átjárt, akkor ugyanúgy emlékszem. Kézben a kéz, érzem, hogy hazatérsz. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged üdvözöl ma a hajnal, magad a pont, ide képzelet. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.